Mária rádió hallgató testvérek, Krisztus Egyháza sorozatban elérkeztünk a egyháztörténelem egyik nagyon lényeges periódusához, időjéhez, a tridenti zsinat utáni reformok időszakához. Láttuk az elmúlt előadásban, IV. Pius pápa volt az, aki 1559-ben már megnyitotta a újkor szellemét. Nála a politika már jelentéktelenebb tényező volt. A nepotizmus pedig, amely addig nagyon is divatos volt, a rokonságnak a pártolása és magas rangú egyházi méltóságba való emelése a pápák részéről, ez már ő teljesen száműzte. A pápai udvarból egy kivétel volt az unokatestvére Carlo Borromeót, a későbbi Borromei Szent Károlyt emelte fel, és tette Milánó érsekévé. Az ő halála után 1565-ben újabb pápa következett, aki igazi nagy reformpápák sorát nyitotta meg. Ő 5. Pius pápa, Hiszlieri Mihály. Mondtuk az elmúlt előadásban, hogy Savoyai Boszkóban született Alessandria mellett egy teljesen szegény családból. Gyermekkorában jókat kellett legeltetnie. Később majd magasabb egyházi méltóságba jutott, és a pápai méltóságot is elnyerte. Ő volt az, aki az állami ügyektől megszabadult, minden erejét a tridenti Szent Zsinat rendelkezésének végrehajtására fordította, kézbe vette a római katekizmus megszerkesztését, a katolikus vallás tanítása az egész világon tökéletes egységgel történjék. Bár ezt a munkát már elődje, 4. Pius pápa megkezdte, határtalan volt a pápa öröme, amikor a római katekizmus első példánya 1556-ban megjelent. Gondoskodott arról is, hogy fordítása megtörténjék a világ különféle nyelveire. Az ő nevéhez fűződik a papi Zsolos máskönyvnek, a breviárium románumnak a zsinat kívánságai szerint való megjavítása, reformálása, majd 1570-ben a misekönyvet adta ki újonnan, amely egészen a II. Vatikáni zsinat újabb liturgikus rendelkezései életbelépéséig érvényben volt. Sokan még ma is visszasírják az úgynevezett tridenti misét. Hát ez volt az, amit itt rendeltek el akkor 1556-ban, 1570-ben, és ez volt 1965-ig, 67-ig érvényben. Azonnak az egyházmegyéknek, a szerzetes rendeknek, amelyek sajátos szertartásai nem voltak, 200 esztendősek, ez az új misekönyvet kellett bevezetniük. Az új liturgia azonban gyorsan terjedt ott is, ahol 200 év óta ugyanazokat a liturgikus könyveket használták. Pápai engedéllyel sokat átvettek az új liturgiából, úgyhogy a hitvallás belső dogmatikus egysége az új liturgiával elnyerte az egység külső kereteit. Liturgia az maga a cselekvés végzése, az a liturgia, amikor misézünk, akkor liturgiát, vagy vecsernyét, liturgiát tartunk. A liturgika, az pedig a tantárgy, amelyet tanulnak, amelyet elsajátítanak, az a liturgika. A liturgia pedig maga a szertartás, amit végzünk. De a protestantizmus terjedése azt bizonyította, hogy a régi vallás, főképpen azokon a helyeken tartotta meg uralmát, ahol a püspökök székhelyükön tartózkodtak, és gondot fordítottak egyházmegyékre, ezért a pápa elrendelte, hogy a püspökök és érsekek állandóan székhelyeken tartózkodjanak, és egyházmegyei vagy tartományi zsinatok összehívásával és főpásztori látogatással iparkodjanak megszüntetni a bajok forrásait, mint ezt egyébként a zsinat is elrendelte. Búzította a püspököket, hogy gondoskodjanak papnevelő intézetek felállításáról. Mert csak hivatásában megerősödött erkölcsi és tudományos tekintetben egyaránt megfelelő papság képes feladatát helyesen megoldani. Ugyanilyen gonddal fordult a szerzetes házak felé, ahol elrendelte a klauzúrát, a kijárási tilalmat, vagy hozzájuk való bejárást, ez a klauzúra zárt, bezárva éltek, klauzúrában éltek, és vizitátorokat küldött ki a kolostori fegyelem visszaállítására. Kiterjedt 5. Pius gondoskodása arra is, hogy megjavítsa Róma meglazult erkölcseit. Minden erkölcsi megtévejedés szigorú büntetéssel sújtott. Figyelme még az albérleti lakásokra is kiterjedt. A bíráktól annyira megkövetelte a szigorúságot, hogy gyakran kellett őt figyelmeztetni, hogy nem angyalokkal, hanem emberekkel van dolga. A pápát azonban az ilyen figyelmeztetések el nem térítették átgondolt módszerétől. Viszont hetenként tartott kihallgatásokat, amelyeken a bírák ítélete ellen mindenki előadhatta panaszát, szóval az igazságtalanság megállapítható volt, ott ugyanolyan szigorú megtorlást alkalmazott, mint a vétségekkel szemben. Legfőbb gondja azonban mégis a hitrendszer hamisítatlan megóvására irányult. Ebből a célból újjá szervezte a római inkvizíciót, amelynek működésében visszatért 4. Pálnak a szigorúságához. A Rómában tartott eretnek visszafogadás, autodafé szertartása és szigorúan megállapított rendje legfőbb bizonyítéka annak, hogy a pápa milyen nagy fontosságot tulajdonított a hitvallás változatlan fenntartásának. Mivel az inkvizíció, mint már 4. Pál idejében is, elsősorban azt a célt szolgálta, hogy a hitújítás lehetetlenné tegye Itáliában, ezért működése az egyházi államon kívül kiterjedt Itália más államaira is. Szükség volt erre, mert a hitújítás szálai már benyúltak a félszigetre. Hívei jobbára mind kereskedők jártak Itália városaiban, és titokban terjesztették Luther vagy Calvin tanítását. Titkos terjesztői között még egyházi személyek is akadtak, tehát megindokolt volt a pápa annak nagy figyelme, amely az inkvizíció működése felé fordult. Jellemző egyúttal 5. Pius egyéniségének súlyára, hogy az inkvizícióra vonatkozó rendeleteit, mert a pápa nem ismer semmi melléktekintetet, végrehajtották Itália minden államában, és a megidézetteket kiadták a római inkvizíciónak. Milánó épp úgy, mint Velence, Génua, Nápoly, Firenze, vagy Itália többi államai. A nagy tekintély elsősorban ebben a szigorúságban gyökerezett, amit a pápa önmagával szemben is gyakorolt. A nép, mondja Range, magán kívül volt, ha látta őt körmeneteken, mezitláb, arcáról az életszentség tiszta kifejezése sugárzott, és így hordozta körül az oltári szentséget. Úgy érezték, hogy ilyen szent pápa még nem uralkodott, és puszta meglátása, meg valóban ilyennek is kellett lennie. Ő eddig az utolsó pápa, az egyház szentjei közé emeltek. Majd az újkorban aztán jött az ő rokona, az öttel több már, 10. Szent Pius pápa, akit szentté avattak már a 20. században, és azután jöttek még a többi pápák is, akiket boldogá vagy szentté avattak. Az elmúlt idők pápáit már mind szentté avatták. Második János Pál pápát, első János Pál pápát, 6. Pál pápát, 23. János pápát, 12. Pius pápát boldogá avatták, és de abban az időben 5. Piusztól 1550-es évektől 1900-ig, tehát 500 éven keresztül egyetlen pápát sem avattak szenté. A hitrendszer megőrzésére irányuló fáradhatatlan mozgalmára jellemző, hogy a tekintetben állami szempontok sem kötötték meg elhatározását. Az in cena domini bullát, az úr vacsorája, cena domini, ez a nagy csütörtöki, így kezdődik a cena domini bullája, ami a szentségnek fenntartott bűnök jegyzékét tartalmazta, és 1364 óta évenként háromszor többek közt
nagycsütörtökön ünnepélyesen hirdettek ki Rómában,
5. Pius pápa nem csak kihirdette, hanem Erzsébet angol királynéval szemben szigorúan alkalmazta is. Erzsébetet, mivel a katolikus egyházzal szemben tanúsított magatartásával koronázási esküjét megszegte, trónvesztettnek nyilvánított, ez első Erzsébet volt persze, nem a második Erzsébet, aki most halt meg tavaly, és alattvalóit feloldozta a hűségeskü alól. Ez volt az utolsó eset, hogy a pápa egy uralkodót kiközösített az egyházból. Nagy volt a szent pápa öröm, amikor a lengyel, német és francia katolikus újjáéledés első sikereiről értesült, hogy amikor az óceánon túlról érkeztek a hírek, a missziók eredményeiről, amelyeket Angliában ért veszteségekért legalább némi kárpótlást nyújtottak. Bár oldhatatlan szomjúságát az eredmények nem elégítették ki, de a századok távlatában és jeles alakja mégis a világtörténelem egyik legkimagaslóbb egyénisége lett, aki a pápaságot ismét az egyház fényforrásává tette, amelynek sugarai az utódok egész sorának kijelölték egyedül járható utat. Pius utódával konklávja az előkelő kereskedő családból származó Ugo Boncompagni bíborost választotta, aki 13. Gergely néven uralkodott a pápai trónon 1572 és 1585 között. Az új pápa már nem nevelkedett abban a szigorúan aszketikus életben, mint szent életű elődje. Ez meg is látszott világias, szellemű életmódján, mielőtt egyházi pályára lépett. Ebből az időből származott, házasságon kívül született fia Giacomo is. Egyetemi tanulmányai alatt főképp a jogi kérdések kötötték le az ő figyelmét. Ezek tanulmányozása fejlesztette ki látókörének nagy vonulságát és emelte szemléletét az egyetemes nézőpont magaslatára. Emellett ragyogó tehetségével, nagyszerű szervező képességet és munkaszeretetet egyesített magában. Nyereség volt az egyháza, amikor életfelfogásában beállott változása lehetővé tette, hogy vele olyan kiváló egyéniség foglalja el Szent Péter örökségét, aki a katolikus reformkor sok kérdésének megoldásával szerencsésen vitte előre az egyház diadalát. E tekintetben már a Bolognai Egyetemen kifejtett működésével is halhatatlan érdemeket szerzett. Jogi előadásain olyan tanítványok serelegettek köréje, mint Csukes Otto, Reginán Póler, Madruzzo Farnese Sándor, akik diplomáciai vagy reformmunkásságukkal katolikus visszahatás korának legkiválóbb szereplői közé emelkedtek. Tehetségét és feltűnő jogi tudását először harmadik Pál pápa gyümölcsöztette az egyház javára. Rómába rendelte majd Del Monte bíboros a későbbi harmadik Gyula pápa mellett, ennek tanácsadójaként vett részt a Tridentes Sínod munkálataiban, ahol a legfontosabb jogi problémák megoldását bízta rá a bíboros. Érdemei elismeréséül IV. Pál a dél-itáliai Biesti püspökévé nevezte ki, de tekintettel jogi tanácsainak nélkülözhetetlenségére továbbra is Rómában kellett maradnia, holott más püspököknek a pápa rendelkezései szerint székhelyükön kellett tartózkodniuk. Azután ismét Trientben dolgozott, míg IV. Pius 1565-ben bíborossá nevezte ki. Magatartása a kúriában éppen a legvallásosabb életű bíborosok tetszését és barátságát szerezte meg számára, mint például Boromei Károlyét is. Ha mellőzés érte, méltatlankodás, sértődöttség nélkül vonult vissza. Ilyenkor kedvenc jogi tanulmányaiba merült, de ha ismét szólították, minden duzzogás és bosszú nélkül bocsátotta gazdag tudását a szentszék rendelkezésére. Akik világias felfogásoknál fogva 5. Pius szigorú kormányzatát szerencsétlenségnek érezték, nyíltan örvendeztek Boncompagni megválasztásán. Azt várták tőle, hogy szabadabb, könnyebb légkört fog magával hozni. Csalódtak,
13. Gergely már a bíborosok első konzisztóriumán kijelentette, hogy tovább folytatja elődje munkáját, és kifejezése is juttatta azzal, hogy a kuriában éppen a legszigorúbb felfogású bíborosokat bízta meg a legfontosabb hatáskörrel. Első ténykedése volt, hogy 5. Piusz pápa nyomán megtiltotta az állami birtokok eladományozását, kijelentette, hogy nem fogja tűrni, hogy családja kárt okozzon az egyháznak. Ez a nepotizmus megtagadását foglalta magában. A bíborosok előterjesztésére bátyjának egyik fiát, Filippót, ő is kinevezte bíborossá, de hatáskörét annyira megszűkítette, hogy jóformán csak reprezentatív feladatok tartoztak a jogkörébe, és még kinevezése után 2 évvel is a legszegényebb tagja volt a bíborosi testületnek. Később még egy unokaöcsét emelte a bíborosok közé, de ennek sem juttatott jelentékeny szerepet, mert óvakodott attól, hogy az egyházat szabad vadászterületként engedje át rokonainak. E tekintetben oly szigorú volt, hogy amidőn testvérőt 1577-ben azt kérte, hogy a Loretói zarándoklat kapcsán meglátogatására Rómába mehessen, és biztosan számítva bátyja engedélyére, már Róma közelébe érkezett, a pápa küldöttje visszatérésre kényszerítette. Fiának Giacomónak előkelő feleségét szerzett ugyan, de azt a kívánságát, hogy nagy jövedelemmel járó méltóságra is emelje, nem csak kereken visszautasította, hanem amikor elbizakodottságában erőszakhoz folyamodott, Rómából is száműzte, és ezzel a reneszánsz időknek vége volt. Életmódja is példaadó volt a pápának. Asztala egyszerű, mint 5. Piuszé, korán kelt, napjai munkában és imában teltek el. Gyónás nélkül sohasem misézett, egyébként hetenként 3-4 misézett, bőven pedig naponként, ami az akkori szokás szerint nagy buzgóság jele volt. Minden nap hallgatott azonban szentmisét, amilyen takarékos volt önmagával szemben a betegek iránt. Kórház, jámbor alapítvány, fogságban sínylődő keresztények, férjhez menendő vagy házasolandó, szegény sorsú fiatalok sűrűn érezték a pápa jótékonyságát. Tiepolo velencei követ azt írta róla, hogy szűkszavú, száraz ember volt, aki ridegen és röviden utasított vissza minden olyan javaslatot vagy kérelmet, amit nem tartott helyesnek, és ugyanolyan száraz rövidséggel fogadott el jónak ítélt terveket és teljesített kérelmeket. Ez a komorság azonban nem kisebbíti sem azt a sok jót, amit rideg gesztussal, de érző szívvel tett, sem magát a pápát, aki teljességgel méltó volt hivatásához. Mint előbb a jogtudomány tanára, később, mint pápa is fenntartotta a tudomány jelentőségéről vallott felfogását. Úgy látta, hogy a katolikus megújódás eredményét csak akkor növelhetők, és a rekatolizálás szellemi művelete csak úgy vezethet újabb eredményekhez, ha sikerül olyan papság nevelését biztosítani, amely erkölcsi érintetlenségével és tudományos tartalmának az átlagon felülemelkedő súlyával a lelki vezetése alá kerülő nemzedékekben meg tudja szilárdítani az egyházias gondolkodást. Ezért minden elődjénél fontosabbnak vallotta a papság nevelését. Ha nevelőintézetek felállításáról vagy már a meglévők átszervezéséről kellett gondoskodnia, elment az áldozatkészség legszélső határáig. Azt mondhatnók, hogy 13. Gergely pápának ez volt a legkedvesebb munkatere. Mi az uralkodó kérésére, mondta Possevinónak, már nagy összegeket küldtünk különféle országokba és tartományokba, de mit értünk el vele? Nagyon keveset. Ám amit nevelőintézetre fordítottunk, az senki el nem veheti tőlünk. Az a nyereség, amit a halhatatlan lelkek megmentésével szereztünk, teljesen biztosítva van számunk. A papnevelés terén figyelmét elsősorban a Collegium Germanicumra fordította. Ez az intézmény még Loyola Szent Ignác alapította, céljának megfelelő papság nevelésére. Utóda Lajnes generális alatt már laikusokat is befogadott a falai közé, hogy a katolikus restaurációnak erős meggyőződésű világi támaszokat is biztosítson. Ezzel a kollégium a német katolikus nemesség legelőkelőbb intézetévé vált. Nem egyszer fejedelmi sarjak is nevelkedtek benne, akik közül többen erős oszlopaivá váltak az egyháznak, de az intézmény így elvesztette eredeti jellegét. 13. Gergely végre is visszaadta eredeti hivatásának. Új épületbe helyezte, kibővítette 100 növendék ellátását biztosító évi jövedelmet rendelt számára, felruházván egyúttal a római egyetemek kiváltságaival is. Az újjászervezés második évében munkája gyümölcseként már 130 növendéke volt a kollégiumnak, amelynek vezetését újból kedvelt rendjére a Jézus Társaságra bízta. A kapuin kilépő rajokból váltak Németországban a katolikus megújódás győzedelmes harcosai. Hazánkról sem siklott le a kiváló pápa messzelátó tekintete. Egy római magyar papnevelő felállításának tervét már Lajos Szent Ignác is felvetette, majd V. Pius meg is akarta valósítani, és a magyar kollégium helyéül a Célius dombon épült Santo Stefano Rotondo pálos korostolt jelölte meg, a terv keresztülvitelére azonban már nem jutott ideje. 13. Gergely újból felkarolta a tervet, majd erről a következő előadásban fogok beszélni bővebben, hogyan jött létre a magyar kollégium, és aztán majd később ezt a magyar kollégiumot, mivel nem nagyon érte meg, így mondjuk azzal a csúnya szóval, összevonták a germánikummal, és így azóta is fennáll, mint a mai napi kollégium germánikum, hungárikum néven, német-magyar kollégium, pápai tekintélyű intézmény Rómában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!